Billy Graham a Boldogság titka című könyvéből olvasok fel. Kiadta az Evangéliumi Iratmisszió. 5. fejezet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak. Alapige Máté 5-6. Boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igazságosságot, mert ők megelégítetnek. Két szó két világbirodalmat épített fel, írta egykor Augustinus. Ez a két szó bírni és lenni. Az első szó a dolgok, az anyagi javak és a hatalom egész világbirodalmát jelenti. A második pedig a szellem és a múlhatatlan értékek világbirodalmát. A negyedik boldogmondás egy döntő, központi jellegű igazságot juttat kifejezésre. Ezekkel a szavakkal boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igazságosságot, Jézus a sokasághoz fordult. Az a sokaság ott Palesztinában, azon a tikkasztó forró napon minden korszak emberét megtestesítette. Amit Jézus akkor mondott, azt mondja ma nekünk is, és kinyilatkoztatta évszázadokon át. A legtöbb ember azon a hegyen nem volt szabad sem szellemi, sem szociális, sem gazdasági tekintetben. Szegénységük kiterjedt az élet minden területére, de sokféle nyomorúságuk nem volt akkora, mint amilyen nagy volt a vágyódásuk. Lehet ugyan az embernek szociális és gazdasági szabadságot adni, de amíg nem oltják el az Istennel való közösség utáni szomjat, állatként fog viselkedni. Példa erre napjainkban a nyugati világ gazdasági fellendülése. Mindenünk megvan, amit csak egy gépkorszak nyújthat, és mégsem volt így nagymérvű az unalom és a boldogtalanság, az erkölcsi élet pedig eljutott a mélypontig. Ennek oka az, hogy nincs kielégítve éhségünk Isten után. Egy házas pár azért keresett fel egy árvaházat, hogy örökbe fogadjon egy gyermeket. Kikerestek egy fiút, elbeszélgettek vele, és a legragyogóbb színekkel ecsetelték, mit fognak biztosítani neki. Csodálkozásukra ezt felelte a kis legény. Ha semmi mást, csak szép otthont, ruházatot, játékszert és efféle dolgokat tudtok adni, akkor akár itt is maradhatok. De hát, az ég szerelmére mit akarsz még? Kérdezte az asszony. Valakit, aki szeret engem, felelt a gyermek. Íme, nem csak kenyérrel él az ember, Máté 4:4. Ezt már a gyermek is tudja. A szívet nem lehet csupán játékszerrel, fényűzéssel és más anyagi dolgokkal kielégíteni. Mi úgy vagyunk alkotva, hogy rövid időre tétettünk kisebbé az angyaloknál, Zsidók 2:7. Lelkünk nem tud megélni abból, amit a világ ad. Szívünk mély vágyódását csak az csillapítja, ha visszaáll a közösségünk azzal az egyel, akinek a képére formáltattunk, Istennel. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mert ők megelégítetnek. Megértjük Jézusnak az éhezésről vett hasonlatát. Életünkben valamikor talán éreztük már azt az átható fájdalmat, az elesettségnek azt az ájulatba ejtő érzését, amely az igazi éhezéssel jár együtt. Tudjuk, mit jelent kínzó, égető szomjúságot érezni. Természetes tehát, hogy felfigyeljünk ezekre a szavakra. Boldogok, akik éheznek és szomjúhoznak. De milyen boldogság található az éhségben és a szomjúságban? Az éhség mindig az élet jele. A holt ember nem kíván táplálékot, és nincs szüksége vízre. A Szentírás rámutat arra, hogy a szellemi határozatlanság megkeményítheti a szívet, mint egykor a fáraóit. Ez az egyik legveszedelmesebb állapot, ami egy ember lelkében bekövetkezhet. Lehetséges, hogy a bűn annyira eltompítja szívedet Isten iránt, hogy kivész belőled az ő iránta való minden vágyódásod. És akkor bekövetkezik az, amit a Szentírás a szív keménységének mond. Zsoltár 81.13, Róma 1.24. Adta is őket az Isten. Ha csak a legcsekélyebb éhség is van a szívben, Isten is az ő igazságossága után, akkor az még nem keményedett meg annyira, hogy ne volna fogékony Isten fiának üzenete iránt. Aki nem vágyódik Isten után, sem Jézus Krisztus után, és aki nem éhezik többé szellemi javakra, az nem csak, hogy meghalt bűneiben, hanem érzéketlenné is vált a Szentlélek munkája iránt. Az ilyen emberek olyanok, mint a halottak. Szellemi megkeményedés fenyegeti őket, ami végül örök halálra vezet. Valaki elbeszélte, hogy fönt éjszakon majdnem megfagyott. Keze már semmit sem érzett, lábai megmerevedtek, és ellenállhatatlan vágy fogta el, hogy a hóba feküdjön és aludjon. De hirtelen megvilágosodott előtte, hogy megfagy. Ekkor talpra ugrott és futkározott mindaddig, amíg vérkeringése meg nem indult. Ha nem ismerte volna fel hirtelen a veszélyt, amely fenyegetett, és nem cselekedett volna mindjárt megfelelőképpen, menthetetlenül elpusztult volna. Boldogok, akik hallgatnak Isten szellemének figyelmeztető hangjára. Egyedül ezek reménykedhetnek abban, hogy békességhez jutnak. Minden egészséges ember érez éhséget. Aki beteg és gyenge, elhárítja magától a táplálékot. A normális ember azonban enni és inni kíván. Ilyen értelemben az éhség áldás. Természetes emberi visszahatás az élet megtartása végett. A normális ember szellemi éhséget is érez. Már Dávid énekli, mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten! Ézsaiás így imádkozott. Szívem utánad vágyott éjszaka. Az én szellemem is bensőmben téged keresett, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságosságot tanulnak a föld lakosai. Ézsaiás 26.9. Isten képére vagy teremtve. Úgy alkotott Isten, hogy vágyódás van benned a vele való közösségre, és a kapcsolat nélkül sohasem lehetsz megelégedett. Ahogyan a vasat vonzza a mágnes, úgy vonzódik az élő lélek Istenhez. Ha te a bűnödben sokakkal együtt úgy gondolod, hogy csábító ez a világ, és nagyon is megfelel neked, egy nap, talán mi alatt ezeket a szavakat olvasod, mégis ráeszmélsz arra, hogy van valami a lelked mélyén, amit nem tud kielégíteni ez a világ azzal, amit ad. Akkor elmondod majd a Zsoltár költő Dáviddal, aki megkóstolta a bűn örömét, anélkül, hogy ebben kielégülést nyert volna. Isten, én Istenem vagy te, kereslek téged, téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárok testem, a kiaszott, elepett földön, amelynek nincs vize. Zsoltár 63.2. Legtöbbször elkövetjük azt a hibát, hogy csupán a boldogságot tűzzük ki célul, ahelyett, hogy valami magasabbra, magasztosabbra és nemesebbre vágyódnánk. A szerencsétlenséggel, a boldogtalansággal is úgy vagyunk, mint a fájdalommal. Egy mélyebben rejlő oknak a következménye. A fájdalom csak úgy csillapítható, ha eltávolítjuk az okot. A fájdalom és a betegség összetartoznak. A betegség a kiváltó ok, és a fájdalom a tünet. A baj, a szerencsétlenség is csak kihatás. A bűn váltja ki. A bűn és a boldogtalanság összetartozik. Az Édenkertben mindaddig zavartalan boldogság uralkodott, míg be nem hatolt a bűn, és ebben a pillanatban eltűnt a boldogság. Ez a kettő nem élhet együtt. Milyen igazságosságra kell vágyódni? Talán valamely vallásos tapasztalatra gondolt itt Jézus? Titokzatos elragadtatása, amiben csak kevesen részesülnek? Csak olyanok, akikben túlárad az érzés, s akik rendkívüli lelkületűek? Nos, nem érdemes olyan vallásos érzületre törekedni, amely a gyakorlati életben nem terem igazságosságot. Távol áll tőlem, hogy kisebbítsen valamely döntő jelentőségű vallásos tapasztalat jelentőségét. De csekély értékűek az olyan vallásos érzések, amelyek nem mozdítják elő erkölcsi életünket, és nem a Krisztushoz való hasonlóságra nevelnek. Az ilyenek gyakran több bajt idéznek elő, mint amennyi jót szereznek. Isten szent, és egész megváltási tervének célja a megszentelődés. A Jézus által gondolt igazságosság nem is a vallásos szokásoknak felületes, mechanikus gyakorlása. Jézus azt tanította, hogy nincs értelme a vallásos elméletekhez való ragaszkodásnak, ha az ember elhanyagolja a keresztény gyakorlatot. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem több az írástudók és a farizeusok igazságosságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Máté 5.20. Nem is elvont, spekulatív jellegű elkölcsiségről van szó, mint ami manapság annyira elterjedt. Sokan elítélik a bűnt másokban, de a maguk életében nem akarják felismerni. Elítélik a bűnt akár a vezetőknél, akár a társadalomban lép fel, de a maguk életében hajlandók mentséget találni rá. Az az ember, aki házastársi fogadalmát megszegi, Isten szemében épp oly bűnös, mint az a nép, amelyik nem tartja be a békeszerződést. Nos, milyen igazságra buzdít és hív fel minket Isten? A Szentírás azt tanítja, hogy Isten szent, igazságos és szeplőtelen Isten. Nem tűr meg bűnt maga előtt. Az ember viszont arra betemedett, hogy nem ismeri el az isteni törvényeket és követelményeket. A parancsolatok áthágása bűnössé teszi őt Isten előtt. A bűn pedig elháríthatatlanul megszakítja az embernek Istennel való közösségét. Isten szemében igaztalanná, tisztátalanná és szentségtelenné teszi. Egy szent Isten nem tarthat fent közösséget azzal, ami nem szent, ami igaztalan és elköcstelen. Ezért a bűn feldúlja az Isten és ember közötti békés viszonyt. A Szentírás Isten ellenségének nevezi őt, bűnösnek. Csak egyetlen egy út adatik az embernek, hogy ismét közösségbe jusson Istennel, és rátaláljon arra a boldog életre, amelyet elveszített. Valami módon el kell jutnia arra az igazságosságra és szentségre, amelyért Isten elfogadja őt. Sok ember próbálkozott azzal, hogy jobbá nevelje magát, hogy így kegyelemre találjon Istennél. Sokan kínoszták magukat, testüket megcsonkították, abban a reményben, hogy így módon megszerzik Isten kegyét. Megint mások azt gondolták, hogy talán megigazítják magukat Isten előtt, ha azon fáradoznak, hogy magas értékű erkölcsi életet éljenek. Ám a Szentírás azt tanítja, hogy minden olyan igazságunk, amely az isteni mértéknek nem felel meg, Isten szemében csak szennyes ruha. Lehetetlenség magunkból oly igazságosságot, szentséget vagy jóságot kihozni, amelyel Isten megelégedhet. Még közöttünk a legjobb is tisztátalan Isten előtt. Emlékszem feleségem egyik nagymosására. Ameddig benne a házban volt a kimosott ruha, fehérnek és tisztának látszott. De amikor kiakasztottuk, élesen elütött a frissen esett hótól, s úgy hatott, mintha szürke és piszkos lett volna. Láthat ugyan az életünk kifogástalan erkölcsinek, de Isten szentségéhez és tisztaságához viszonyítva bizony tisztátalan és szennyes. Isten azonban bűneink és erkölcsi tisztátalanságunk ellenére is szeret minket. Elhatározta, hogy érvényes igazságosságot bocsát rendelkezésünkre. Ezért adta fiát, Jézus Krisztust, aki meghalt érettünk a keresztfán. Ő halálával megfizette a váltságdíjat érettünk, és olyan igazságosságot szerzett, amilyent mi soha nem tudtunk volna kiérdemelni. Isten kegyelmi ajándéka, örök élet, Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Róma 6.23. Fiának áldozati halálával és feltámadásával oly igazságosságot szerzett Isten, amellyel mindenkit megajándékoz, aki azt hittel elfogadja. Ez azt jelenti, hogy Isten minden elkövetett bűnünket és mulasztásunkat megbocsátja, eltörli adósságunkat, leveszi bűneinket és elsüllyeszti azokat a tenger mélyébe, olyan messze veti, mint amilyen messze van a kelet a nyugattól. Isten, a mindenható, meg tudja tenni azt, ami egy embernek sem sikerült. Ő tud feledni. A kegyelem Istene elfeledi vétkeinket, tökéletesen és örökre kitörli emlékezetéből. úgy tekint bennünket, mintha sohasem vétkeztünk volna. A Biblia ezt megigazulásnak nevezi. A Szentírás azt mondja, megigazultunk tehát hitből, és békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Róma 5.1. Nem lehetséges valóban boldog élet az Istennel való közösség és békesség nélkül. Ennek a közösségnek a helyreállítása azonban csak az ő fiának, Jézus Krisztusnak a keresztje által valósulhat meg. Isten ezt mondja, megbocsátok neked, de csak a kereszt lábánál. Szívesen vagyok közösségben veled, de csak a kereszt alatt. Bűneink miatti igazi bánkódással és hittel kell Isten fiának keresztjéhez mennünk, hogy bocsánatra és váltságra találjunk. A megigazulást nem mint természetes adományt kapjuk, hanem mint Isten ajándékát, amelyet át kell vennünk. Ezzel az ajándékkal egy darab menny száll a földre. A megigazulásban Isten fiának igazságosságát kapjuk. A megszentelődésben az lassan beleplántálódik a szívünkbe. Isten részesít minket a maga szentségében. Isteni életnek leszünk részesei. Isten azt mondja, hogy csak azok jutnak ehhez az igazsághoz, akik éhezik azt. Senkire sem kényszeríti az ő mennyei kenyerét. Ezt minden másnál jobban kell kívánnod. Erősebben kell vágynod Isten után, mint bármi más után. Kínzó éhségé és égető szomjúsággá kell válnia ennek a vágynak. Különféle dolgok csökkenthetik vagy elnyomhatják Isten igazságossága utáni vágyódásodat. Először, bűnös élvezetek rombolhatják le az Isten igazságossága utáni vágyadat. Pál apostolnak volt egy Démás nevű fiatal munkatársa. Mivel az élvezetek utáni vágya erősebb volt, mint az Istenre való szomjúsága, csak nagyon keveset hallunk róla. Pál néhány szóban foglalja össze egész esetét. Démás elhagyott engem, mivel szerette a mostani világot. 2 Timóteus 4.10. Sok ember nem vágyódik szellemi dolgok után, mert teljesen elmerült a világ bűnös gyönyöreiben. Túl sokat élveztek a sátán buja ételéből. Egy ember ment a falu utcáján végig, s egy disznó követte nyomon. Megszólította és megkérdezte egyik barátja, hogyan sikerült neki a disznót arra nevelni, hogy kövesse őt. Nagyon egyszerű az egész, mondotta a parasztember. Minden lépésnél egy szem kukoricát ejtek a földre. A disznó meg nagyon szereti a kukoricát. Az élet útján előttünk halad a sátán, és leejti a maga kukorica szemeit. Mi pedig lépésről lépésre követjük őt az örök kárhozatba. Másodszor az önmagunkkal való megelégedettség is csökkentheti az Isten utáni éhségünket. A Szentírásban ezt olvassuk. Ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. És te nem tudod, hogy te nyomorult, szánalomra méltó, szegény, vak és mezítelen vagy. Jelenések 3.17. Aki el van telve magával, annak életében nincs hely Isten számára. Harmadszor, a titkos bűn elsorvasztja az Isten igazságossága utáni vágyat. Minden elkövetett rejtett bűnért fizetni kell. Azt gondoltad, hiszen jól megy minden, ám de lelkismeret furdalások élnek szívedben és üldöznek téged. A kebletben fészkelő harag a szomszédoddal szemben. Az engesztelhetetlenség mindazokkal szemben, akik megbántottak. Ha gonosz indulat van a szívedben, nem marad hely Isten számára. Féltékenység, irigység, előítélet, mindennemű harag elnyomja a szellemi élet utáni kívánságot. Ha életed tele van előítéletekkel és keserűséggel, nem remélhetsz igazságosság utáni szomjúságot. Ha a sátán eledelén élsz, nem érzed szükségét a mennyei kenyérnek. Negyedszer. Szellemi életed elhanyagolása csökkenti az Isten igazságossága utáni vágyódásodat. Minden keresztény hisz Istenben, de kevésnek van ideje az ő számára. Annyira lefoglalják őket a világ dolgai, hogy nincs idejük Bibliát olvasni, imádkozni és fele barátaikra gondolni. sokukból kiveszett Krisztus követésének buzgósága. Ha megkérdezed az ilyeneket, keresztények-e, valószínűleg azt válaszolják, gondolom igen, vagy remélem az vagyok. Elmennek ugyan templomba húsvétkor, karácsonykor, vagy más különös alkalommal, de egyébként kevés az idejük Isten számára. Kiszorították őt a maguk életéből. A Szentírás óv minket attól, hogy elhanyagoljuk a lelket. Szíved oly közönössé válhat, hogy lelked összezsugorodik, s kihal belőle végképp az Isten utáni vágy. Ez az éhség, amelyről Jézus szól, a szükségérzet, hogy állandóan kapcsolatban legyünk Istennel. Ez magában foglalja azt, hogy Isten nélkül hiába törekszünk békességre. Beismerése gyámoltalanságodnak és tehetetlenségednek, annak, hogy nem tudsz magadon segíteni, azt jelenti, hogy teljesen átadod magadat az ő akaratának. Péter a magával való megelégedettség hullámaira bízta magát, de csak hamar be kellett látnia és vallania, hogy a hullámok nem tudják hordozni őt. Mi is hasonlóképp kiáltunk: Mester, ments meg, mert elveszek! Mint a tékozó fiú, aki fenékig ürítette a távoli országban a sátán poharát, mi is rájövünk, hogy mámorossá tesznek ugyan a világ örömei, de végül is nem elégítenek ki. Ekkor, felismerve igazi bajunkat, felkiáltunk: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Tégy engem olyanná, mint véresseid közül egy. Lukács 15-18-19. A tékozló fiú visszatérése ott a disznóolban kezdődött, amikor ezt mondotta: Az atyámnak hány véresse bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Lukács 15-17. Abban a pillanatban, amikor éhezni kezdett, Isten is megterítette az asztalt a vele való szellemi találkozásra, hiszen legmélyebb vágyódása nem táplálékra irányult, hanem arra, hogy megbékéljen atyával. Éppen így mi sem azt tekintsük végső célnak, hogy áldásban, szellemi tapasztalatokban vagy ima meghallgatásokban részesüljünk. Ezek csupán kísérő jelenségei mennyei atyánkkal elrendezett viszonyunknak. Ha hit által Isten gyermekei lettünk, akkor gazdagsága a mi gazdagságunk, fölöslege a mi fölöslegünk, ereje a mi erőnk. A boldogság, megelégedettség és lelkünk békéje természetes eredményként mutatkozik. Azt kérdezed, hogyan kezdjek hozzá, mit kell tennem? Jézus ezt mondja: térj meg! A megtérésnek ez a jelentése: megfordulás, a gondolkozásmód megváltozása, visszatérés. Vagyis az ember más irányt ad életének, Istenhez fordul, és Isten törvényeivel egyezően él. S ezzel kapcsolatban van a vétkek beismerése Isten előtt, lemondás és elfordulás a bűnös élettől, Isten fiának elfogadása hitben. Ha ez igazán bekövetkezett, megtapasztalod a dolog isteni oldalát, az újonnan születést és az örök élet ajándékát a Szentlélek által. Sokan ilyen ellenvetést tesznek: én hiszek Jézus Krisztusban, hiszek az egyházban és a Szentírásban. Hát ez nem elég? Nem, nem elég. Jézus Krisztust be kell fogadnod az életedbe. Tegyük fel, hogy kimegyek a repülőtérre. Fenntartott helyen van, és zsebemben a jegy. Ott áll a repülőgép, nagy, pompás gép, indulásra készen. Teljes a bizalmam, hogy elvisz a rendeltetési helyemre. Háromszor is bemondják az indulást, de én nem szállok be. Az ajtót bezárják. A gép átgördül a pályán, lassan a levegőbe emelkedik. Én nem vagyok benne. Mi is történt? Bizalommal voltam ugyan a repülőgép iránt, de elmulasztottam beszállni. Talán épp ilyen a te eseted is. Hiszel Istenben, Jézus Krisztusban, a Szentírásban és egyházadban, de elmulasztod Jézust tényleg befogadni a szívedbe. Hited személytelen volt, inkább csak elméleti. Nem bíztad rá az életedet. Abban a pillanatban, amikor befogadod őt, azt mondja a Szentírás, újonnan születsz. Isten megosztja veled természetét. Gyermekévé leszel, és teljes szellemi közösségbe lépsz vele. Talán vertikális kapcsolatnak lehetne ezt nevezni. Merőleges viszonynak Isten és ember között. A boldogsághoz vezető úton az első lépésnek minden körülmények között e viszony elrendezésének kell lennie. Nincs értelme e könyv hátralevő részét elolvasni, mielőtt nem tisztázod pontosan, hogy bűneidet megbánod, Jézus Krisztus hitben elfogadtad és újjászülettél. A vertikális viszonynak mindig meg kell előznie a horizontálist. Megtartatásunk, gondviselésünk, erőnk felülről származik. Úgy van ezzel, mint a villamossal. Először a felfelé való kapcsolatot kell rendbehozni, csak azután tud vízszintesen mozogni. Meg kell lennie Istennel való kapcsolatunknak, mielőtt az emberekkel is rendbe jöhetnénk. Ha pedig ez az alaptétel helyes, akkor a fordítottja is épp úgy igaz. Ha nem vagyunk rendben Istennel, akkor fele barátainkkal való kapcsolatunk sem rendezett. Egy zenei törvény azt mondja, hogy ha két zeneszerszám ugyanarra a hangra van hangolva, akkor egymás között is összhangban vannak. Így, ha két ember Istenre van hangolva, egymás között is harmóniában vannak. Az a két ember, aki szereti Jézust, egymást is szereti. Egy másik oldala ennek az igazságnak, amelyet éhezünk, a győzelmes élet ezen a földön. Abban a pillanatban, amikor uradnak és megváltódnak fogadod el Jézust, a Szentlélek által lakozást vesz szívedben. A Szentírás azt mondja, hogy a Krisztus ti bennetek, a dicsőségnek a reménysége, Kolossi 1.27. Ha nem is látod, vagy nem is érzed, ő ott van. A hited mondja ezt neked. Az igazságosságnak ezt az oldalát a Biblia megszentelődésnek mondja. Ne ijesszen meg ez a kifejezés. A jelentése ez, elkülönített, tiszta. A megszentelődés bizonyos értelemben olyan valami, ami egyszerre végbe megy bennünk. Mihelyt magunkba fogadjuk Krisztust, megszentelődtünk általa. A megszentelődés másrésztről állandóan előrehaladó élmény. Növekszel új uradnak kegyelmében és ismeretében. Keresztjének lenni többet jelent a megtérés egyszerű tényénél. Naponkénti növekedési folyamat ez, amelyben egyre hasonlatosabbá leszel Krisztushoz. Először szellemi csecsemő vagy. Azzal kezded, hogy a Szentírás könnyebb táplálékán élsz, és lépésről lépésre tanulod a keresztény életet. Kezdetben gyakran elesel, és sok hibát ejtesz. Te közben mégiscsak növekszel. Fájdalmas, hogy sok ember növekedése egyszer csak megáll. Szellemi értelemben fejletlen kisgyermekek maradnak, és attól tartok, hogy ez idő szerint sok ilyen van. Talán így vagy te is? Emlékszel-e még arra a napra, amikor átadtad szívedet és életedet Krisztusnak? A győzelem bizonyossága hatott át. Akkoriban oly egyszerűnek látszott győzni Krisztus által, aki szeretett téged. Hogyan is tudtál volna egy olyan vezér követésében, aki még egyetlen csatát sem vesztett el, vereségre gondolni? És utána minden másképp fordult. Győzelmeid egyre ritkultak és tovatűntek. Reménytelen kudarcaid ellenben szaporodtak. Magad is érzed, nem úgy éltél, mint ahogy Isten gyermekeinek élniük kell. Egy érett keresztény nő e szavakkal írta le ezt a helyzetet. Jól ismered ugyan a keresztény tant, te nem jutottál birtokába világosságának és erejének. Talán hiszel Jézus Krisztusban, beszélsz róla, sőt, szolgálsz is neki. De nem tölti be minden percben az életedet. Megtaláltad benne ugyanazt, aki megváltott bűneid büntetésétől, de nem érted meg azt, hogy a bűn hatalmából is megszabadított. Elveszítetted a keresztény ember kezdeti örömét és lelkesedését. Abból a hatalmas tűzből, amely Krisztusért lángolt benned, csak egy marék pislogó hamu maradt. Szíved mélyén tudod, hogy jelenlegi életed nincs összhangban azzal, amit a Szentírás mond. Ám az évek hosszú során átnyert tapasztalatod alapján szinte úgy tűnik neked, hogy keresztény életed eredménye csak veresség és kudarc. Veresség ér téged, fájlalod és ismét előről kezded, hogy újból elessél. A Szentírásban azt olvassuk, hogy az első gyülekezetet betöltötte a Szentlélek. Az első keresztényeknek nem volt templomuk, bibliájuk, autójuk, repülőgépjük, vasútjuk és rádiójuk, mégis felforgatták a világot. Szellemi forradalmat idéztek elő, amely alapjaiban rendítette meg a római birodalmat. Ifjak voltak, dinamikusak, élettel teljesek és erősek. Mindennapi életüket Krisztussal élték. Üldöztetést szenvedtek hitükért. Sőt, urukért örömmel mentek a halálba. A hitetlenek nagy tömegére zavarulak hat, ha látják a keresztény felekezetek és szervezeteik közti villongásokat. Erőteljes, növekvő és Krisztuson alapuló gyülekezet helyett szakadást, harcot, viaskodást, irigységet, anyagiasságot és szellemi erőtlenséget látnak. És ezt ráadásul akkor, amikor a világ katasztrófa szélén áll. A ma kereszténységének olyan emberekre van szüksége, akik a maguk mindennapi életében ismerik annak titkát, hogyan lehet győzedelmeskedni a bűnön. Ehelyett a keresztények ezrei belebonyolódtak a maguk nehéz belső harcaiba. Már Pál apostol is szólt erről a belső harcról. Leírta, mennyire vágyódott arra, hogy tetszésére legyen Istennek, de nem talált magában erőt arra, hogy ezt a kívánságát megvalósítsa. Mindig azt tette, amit voltaképpen nem akart, amit pedig tenni akart, azt elmulasztotta. Szinte kétségbe esetten és gyötrődve kiáltott fel, kicsoda szabadít meg engem a halálnak ebből a testéből? Róma 7.24. Már a legközelebbi versben megadja a választ erre a megdöbbentő, egész valóját átható kérdésre. Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Róma 7.25. Krisztus a te szabadítód is. Sokan egyre másra felvetik ezt a kérdést. Hogyan is van az, hogy én, a keresztjén, ezeket a dolgokat művelem? Miért mulasztom el azt, amit tulajdonképpen meg kellene tennem? Keresztényeknek tartják magukat, és mégis egyik veresség a másik után éri őket. Tisztátalanok a kezeid, az ajkaid, tisztátalan a nyelved, a gondolataid, és mégis uradnak mondod Krisztust. Eljársz az Isten tiszteletekre, és próbálsz imádkozni is, jól lehet tudod, hogy szívedben nincsenek rendben a dolgok. Nem éred át azt a teljes és állandó győzelmet, amelyet a Szentírás ígér. Arcodon nem látható vidám ragyogás. Lépteid ólomsúlyúak. Lelohadt a tűz szívedben. De ha körülnézel, itt is, ott is találsz olyanokra, akik másféle életet élnek. Ez rá van írva az arcukra. Felismerhető, ahogyan tesznek, vesznek, beszélnek. Birtokában vannak a szellem gyümölcseinek. De néked csak elvétve sikerül egy-egy győzelmet kivívni. Van ugyan olyan napod, amikor úgy látszik, mintha a kísértésnek győzelmesen tudtál ellenállni, de azután visszazuhansz a régi vágányra, és vágyódol, éhezel egy hitben való mindennapi növekedés igazságossága után. Más keresztjének még sohasem fogták fel az elkülönítettség bibliai igazságát, az elszakadást a tisztátalan gondolatoktól és a szennyes szokásoktól. Sokan nem tanulták meg, mit jelent minden nap átadni magát az Úrnak. Nemrég egy rendőr megkérdezte tőlem, mi a győzelmes élet titka. Azt mondottam, hogy erre nincs patent megoldás. De ha mégis van hozzá kulcs, akkor ez az önátadás. A Jézus Krisztusnak való alapvető önátadásunk, a mindennapi életben való személyes önátadás. Ezt semmi mással nem lehet pótolni. A boldog életnek lényeges feltételei elcsendesedés, imádkozó élet. Az az idő, amelyet az Isten igével való foglalkozásban töltesz el. Nem lehetsz boldog, élettől áthatott és hatásos keresztjén, ha nem ápolod Jézus Krisztussal a naponkénti érintkezést. Szomorú, hogy keresztjének, ha összetalálkoznak, gyakran jelentéktelen dolgokról beszélgetnek. Beszélgetünk a legutóbbi futballmérkőzés eredményeiről, de nem tartogatunk fejünkben igéket. Legfeljebb a János 3.16-ot tudjuk idézni. Beszélgetésünk tárgya mi magunk, ruházatunk, autónk és ehhez hasonló dolgok, de ijesztően kevés a szellemi érdeklődésünk. Belső szellemi életünk elsorvadt. Ez a magyarázata annak, hogy semmiségekről beszélgetünk el. Ha találkozunk emberekkel, akár a hivatalban, akár az iskolában vagy az üzletben, Istenről és szellemi dolgokról kellene beszélnünk. Szellemi tapasztalatainkról és szellemi áldásról kellene szólnunk, eszmecserét folytatnunk. Olyan gondolatokról, amelyek napi bibliolvasásunk alkalmával merültek fel bennünk. Nem elegendő, hogy valamikor Jézus Krisztus mellett döntöttünk. Egyetlen ilyen élményből nem táplálkozhatunk egy életen át. Mi gyengességgel megvert emberek vagyunk, ezért kellene nekünk újra meg újra megtérnünk, és fogadásainkat s Istennel való szövetségünket megújítanunk. Időnként teljes megújulásra van szükségünk. Jézus Krisztus felhívja ma a keresztényeket, hogy tisztítsák meg életüket, és újra szolgáltassák ki neki. Ha engedsz a felhívásnak, akkor ez az elhatározásod alapjában megváltoztatja valamennyi szokásodat, ima életedet, mindennapi bibliolvasásodat, áldozatkészségedet, bizonyságtevésedet és a gyülekezethez való viszonyulásodat. Íme, itt a döntés perce. Sokan kérdezni szeretnék, de hogyan kezdjem ezt el? Én azt látnám helyesnek, ha elgondolkodnál bűneidről, és ezt jegyzékbe foglalnád. Ismerd el, vald meg, azután húzd át őket arra gondolva, hogy Jézus Krisztus megígérte, megbocsátja őket. A Szentírás azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól. 1. János 1.9. Miután valamennyi bűnödet beismerted, amelyekről tudtál, add át Istennek mindegyik életterületedet, barátaidat, családodat, munkádat, karrieredet, szenvedélyeidet, lelkedet, szíved legtitkosabb és legmélyebb gondolatait. Szolgáltasd ki mindezeket Krisztusnak, és semmit ne tarts vissza. Szemedet, füledet, lábadat és legtitkosabb gondolataidat add át ezeket és mindent, semmit vissza nem tartva, ő néki. Hagyatkozz hittel arra, hogy Isten átvette mindazt, amit átadtál neki. Pál apostol ezt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Galácia 2.20. Magunkat a bűnre nézve holtaknak kell tekintenünk. A Biblia azt mondja, hogy győzedelmeskedhetünk azáltal, aki minket szeretett. Az a kiváltságom, hogy tudom, mit jelent Krisztust az ő útján követni. Milyen csodálatos reggel azzal a gondolattal ébredni, hogy ő itt van. Mi örvendetes élmény estéről estére, mikor leszáll a nap és nyugalomra térsz, megtapasztalni Isten békességét. Istenben elrejtőzve pihensz, ahogyan csak egy hívő keresztény tud pihenni. Micsoda öröm állandóan az Úr közelében élni. Vágyultsz-e ilyen tapasztalatra? Vágyultsz-e örömre, békességre, szabadságra, beteljesülésre? Szeretnéd a szellem gyümölcseit? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Galácia 5.22-23. Nos, lehet részed ilyen életben. Elkezdheted most mindjárt, ha kész vagy, hogy megfizesd az árát ezért. A teljes és semmit vissza nem tartó önátadást. Mihelyt átadod magad Krisztusnak, megtölti szívedet és életedet szent lelkével, és akkor aztán te is joggal mondhatod, beteljesedtem szent lélekkel. Gondolj arra, hogy csak is így lehet igaz életed, Krisztus benned. Nem lehetsz boldog, ha nem vett teljesen lakozást benned. Ha visszatartás nélkül betölt téged, akkor túlárad rajtad, és a szellem gyümölcseit termi benned. Lehetetlen dolog a keresztény életet gyárilag előállítani vagy produkálni a Szentlélek ereje nélkül. De ha személyiségednek és életednek minden területét átadod neki, akkor áldásának egész áradatát hozza szívedbe. Ez együtt jár az újjászületés jogával. Hidd el, és vedd igénybe. Isten megcselekszi azt, amit megígért. Betölt téged. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságosságot, mert ők megelégítetnek, betöltetnek. Isten még mindig megtartotta ígéretét. Meg akar elégíteni és tölteni téged, ha elég éhes vagy ahhoz, hogy kiszolgáltasd magad néki. Mindaddig nem leszünk tökéletesek gondolatainkban, szavainkban és cselekedeteinkben, amíg meg nem dicsőülünk az elkövetkező világban. De már ebben az életben is jogos örökségünk, hogy egy leheletnyi dicsőség érjen minket, és Krisztuséhoz hasonló jellemünk legyen. Keresztények vagyunk, és ahol csak érintkezünk emberekkel, látniuk kell, hogy mindazokon, akik ezt a nevet igazán viselik, még ma is mennyei természet látható. Az ember vágyódik táplálékra, és Isten napfényt meg esőt küld a rétekre és gabonaföldekre. A gabonából liszt lesz, s ebből kenyér, amely csillapítja az ember testi éhségét. Az ember vágyódik szeretetre, és Isten vonzódást gyújt egy másik ember szívében, s két szív beteljesülésre talál a házasság szent szövetségében. Az ember vágyódik tudásra, és Isten nevelési intézményekhez segít bennünket, tanítókat és nevelőket küld, s az ember tudás vágya kielégül. Ne mondja senki, hogy Isten az embert ellátja ugyan anyagi javakkal, szellemileg azonban éhezni hagyja. A Szentírás ezt mondja, hallgassatok, hallgassatok rejám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Ézsaiás 55.2. Egy másik helyen pedig, mert az az Istennek kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. János 6.33. Isten mindazoknak az éhségét és szomjúságát is csillapítja, akik igazságosságára vágyódnak, mert végtelenül szereti a világot. Megmozdított eget és földet, hogy megváltson minket. Elképzelhető-e, hogy egy apa óriási összeget fizet váltságdíjként fiáért, a szükség és éhezés óráin aztán mégis cserben hagyja? Annak a ténynek, hogy Isten magas váltságdíjat fizetett, meg kell győznie minket arról, hogy nem hagy szükséget szenvednünk. A gyermekeiket szerető szülők nem hagyják azokat éhezni. A Szentírás ezt mondja, az én Istenem pedig megadja majd bőven mindazt, ami szükséges, az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Jézus Krisztusban. Filippi 4.19. Ez az ígéret, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságosságot, mert ők megelégítetnek, felelőssé teszi az Istent az emberért, de az embert is Isten előtt. Reánk csak az a szerény feladat hárul, hogy tartsuk ébren Isten iránti éhségünket és szomjúságunkat. Ha nincs bennünk az igazságosság utáni szomj, ez csak annak a következménye, hogy a bűn és világi gondok elnyomták bennünk az Istennel való közösség vágyát. Bármi kellemesnek és vonzóknak tűnnek előttünk a világ dolgai, mégsem tudják betölteni szívünk vágyakozását. Csak akkor jutunk békességhez és belső nyugalomhoz, ha teljesen kiszolgáltatjuk magunkat Istennek. Ha készek vagyunk elfordulni e világ pótlékaitól, és az élet vizét kívánjuk inni.